olyan hátsó gondolat, hogy esetleg a férje tette. Az orvos kissé furcsán viselkedett. Lehet, hogy csak képzelődtem, de nem hinném. Hát, minden esetre filmgyárban nincsenek ilyen pletykák, mondhatom. Az ilyesmi elég hamar kitudódik. Maga Marina nem gabajodott bele valami más férfiba? Nem. Áthatólag imádja rádott. Semmi érdekes kis morzsa a múltjából. Tyler elvigyorodott. Semmi olyan, amit ne olvashatna az ember bármelyik nap valami filmújságban. Azt hiszem, el kellene olvasni egy párat, mondta Dermot. Hogy benne legyek az atmoszférában. Hogy azok miket írnak, mondta Tyler. Kíváncsi vagyok, mondta tűnődve Dermot. Vajon Miss Marple olvassa-e a filmújságokat? Az az öreg hölgy, aki a templom melletti házban lakik? Az. Az beszélik, írtó ravasz, közölte Tyler. Azt mondják, nem történhet itt olyan, amiről Miss Marple ne hallana. Lehet, hogy nem sokat tud a filmesekről, de Badcockékről annál inkább mesélhet, az biztos. Nem olyan egyszerű a dolog, mint régen, mondta Dermot. Átalakulóban van itt minden. Új lakótelep, nagy építkezések. Badcockék elég újjak errefelé, és ott laknak. Nem sokat hallottam persze a helybeliekről, mondta Tyler. A filmsztárok némi életére meg ilyenekre összpontosítottam. Nem sokat szedtél össze, sörtörődött Dermot. Na és, Marinek regmúltja, azzal mi van? Elfogyasztott néhány férjet a maga idejében, de nem többet, mint mások. Az első férjek állítólag nem volt ínyére, hogy kiteszik a szűrét. De ez egy nagyon hétköznapi pasas volt. Ingatlan specialista vagy mi egyébként? Mi az, hogy ingatlan specialista? Azt hiszem, telekügynököt jelent. Szóval mivel nem volt valami fényes karrier, Marina szépen faképnél hagyta, és hozzáment egy külföldi herceghez vagy gróhoz. Az szinte sem eddig se tartott, de egyikük se vette nagyon a szívére. A hölgy egyszerűen ejtette, és összeállt a hármas számú férjelölttel. Az volt Robert Truscott, a nagy filmsztár. Ez állítólag szenvedélyes szerelem volt. Truscottról nem egy könnyen mondott le a felesége, de végül is engednie kellett. Jókora tartásdíj fejében. Amennyire látom, mindenki borzasztó rosszul áll anyagilag. Akkora tartásdíjakat fizetnek a volt feleségeiknek. És ez a házasság is megromlott? Igen. Úgy veszem ki, Marina volt a szenvedő fél, de aztán egy-két év múlva jött az újabb nagy szerelem. Izidore, ez meg valami drámaíró. Izgalmas élet, mondta Dermot. Nos, már elég. Holnap úgyis legy munka vár ránk. És pedig ellenőrizni ezt a listát ittni. 21 néhány évből ki kell szednünk legalább egy párat, és a maradék között megkeresni X-et. Van valami elképzelése, ki lehet az az X? A legkevésbé sincs, ha csak nem Jason Rudd. Gúnyos fintorral hozzátette. És most megyek Miss Marplehoz eligazításért a helyi ügyekben. 12. fejezet. Miss Marple ez alatt a saját kutatási módszereit alkalmazta. Nagyon kedves magától, Mrs. Jameson. Igazán nagyon kedves, el sem tudom mondani, milyen hálás vagyok. Ugyan szóra sem érdemes, Miss Marple. Boldog vagyok, hogy szolgálatára lehetek. Gondolom, az újabbakat szeretné. Nem különösebben, felelte Miss Marple. Sőt, azt hiszem, inkább a régebbiek kellenének. Hát akkor tessék, mondta Mrs. Jameson. Itt egy jókora paksaméta, és biztosítottam, hogy egyáltalán nem fognak hiányozni. Tartsa nyugodtan magánál, ameddig csak akarja, de nem, túl nehéz lesz ezt magának elcipelni. Jenny, hogy lesz ezzel a Dauerral? Minden rendben is, Jameson. Éppen leöblítettem, és most szépen meg kell száradnia. Akkor, drágám, elszaladhatnám Miss Marple-val, hogy ne neki kelljen cipelni ezeket a paksamétákat. Nem, tényleg, Miss Marple igazán semmiség, mindig szívesen állunk rendelkezésére, amiben csak tudunk. Milyen kedvesek az emberek, gondolta Miss Marple. Különösen, ha az ember gyakorlatilag egész életében ismerte őket. Mrs. Jameson, aki hosszú évek óta vezette fodrász üzletét, odáig merészkedett a fejlődés útján, hogy átfestette cégtábláját, amelyen most így a Diana Frizura Salon felirat díszelgett. Egyébként az üzlet nem sokat változott, és változatlan szolgáltatásokkal állt a vendégek rendelkezésére. Jó erős Dauert csináltak, elvállalták az ifjabb generáció hajának berakását és vágását, a fiatalok különösebb hűhó nélkül fogadták a kócos végeredményt. De Mrs. Jameson törzsközönsége néhány szolid, maradi, középkorú hölgyből állt, akik rendkívül nehézségekbe ütköztek, ha bárhol máshogy akarták kedvükre megcsináltatni a hajukat. Na hát, még ilyet? Mondta Cherry másnap reggel, mikor a veterán porszívót készült végigtolni a hallon, ahogy magában még mindig nevezte. Ez meg micsoda? Igyekszem, mondta Miss Maple, egy kis bepillantást nyerni a filmvilágba. Félrevette a mozi híreket, és kezébe vette a sztárok világát. Igazán nagyon érdekes, annyi mindenre emlékezteti az embert. Csodálatos életük lehet, mondta Cherry. Különleges az életük, mondta Miss Maple, roppant különleges, nagyon emlékezett azokra a dolgokra, amiket egy régi barátnőm mesélt mindig. Ápolónő volt, ugyanaz az egyszerű szemlélet és a pletykák meghíresztelések, és a jóképű orvosok körül csapott óriási felhajtás. Látom, ez a legújabb időtöltése, érezte meg Cherry. Mostanában nehezemre esik a kötés, mondta Miss Maple. Persze ezek a lapok eléggé apró betűsek, de hát végtére is használhatok. Nagyítót is. Cherry meghökenve nézett rá. Mindig meglep, mondta. Hogy egyszerűbben mit kezdik érdekelni? Engem minden érdekel, mondta Miss Maple. Úgy értem, hogy új dolgok kezdik érdekelni a maga korában. Miss Maple a fejét csóválta. Ezek nem igazán új dolgok. Tudja, engem az emberi természet érdekel, és az emberi természet nagyon is hasonló. Legyen szó filmszárakról, ápolónőkről, Szemmeli Míd lakosairól, vagy akár, tette hozzá elgondolkozva, a telepiekről. Én aztán nem tudom, miben hasonlítok egy filmsztárra, nevedett Cherry, sajnos. Szerintem azért bújja őket, mert Melina Gregg és a férje ide költöztek Gossington Hallba. Azért meg a szomorú eset miatt, ami ott történt, felelte Miss Maple. Mrs. Badcockra gondol? Csónya ügy. Mit gondolnak róla oda át? Miss Maple a nagy T betűvel az ajkán elakadt. Mit gondolnak róla maga meg a barátai, igazította ki a kérdést. Valami bűzlik, felelte Cherry. Gyilkosságnak néz ki, ugye, bár a rendőrség túl dörzsölt ahhoz, hogy előjöjjön a farmával, pedig bizony annak néz ki. Nem tudom, mi más lehetne, mondta Miss Maple. Öngyilkosság nem lehet, helyesel Cherry. Haddock Badcocknál nem. Jól ismerte? Nem, nem igazán. Tulajdonképpen alig. Olyan minden lében kanál volt, tudja, mindig be akarta léptetni az embert ebbe meg amabba, túl sokat nyüsködt, szerintem néha egy kicsit az idegeire ment a férjének. Úgy látszik, nem voltak igazi ellenségei. Az embereknek néha bizony elegük volt belőle. Az egészben az a fura, hogy el nem tudom képzelni, ki jöhette meg, ha csak a férje nem. Az meg olyan jámborfajta, mégis ahogy mondani szokás, addig jár a korsó a kútra, miért de? Mindig azt hallottam, hogy az a Critton milyen rokonszenves ember volt, és az a másik, az a Hay, aki savba pászolt az összes áldozatát, az is a lehető legaranyosabb férfi volt. Így hát, mit lehessen tudni? Nem igaz? Szegény Mr. Badcock, mondta Miss Maple. És azt beszélik, hogy zavart és ideges volt aznap az ünnepségen. Már úgy értem, mielőtt megtörtént a dolog. De persze, utólag mindig ilyeneket beszélnek. Ha engem kérdez, jobban néz ki most az a férfi, mint az utóbbi években bármikor. Mintha több életkedv és rendület lenne benne. Tényleg? Kérdezte Miss Maple. Senki sem gondolja igazán, hogy ő tette, mondta Cherry. Csak hát, ha nem ő, akkor ki? Nekem folyton arra muszáj gondolnom, hogy mégiscsak valami baleset lehetett. Végül is történnek balesetek, az ember azt hiszi, mindent tud a gombákról, elmegy és szed egy párat. És belekerül egy mérges gomba, és tessék, az ember ott fekszik görcsökben, és még örülhet, ha idejében odaír a doktor. Egy koktél vagy egy pohár sej nem igen alkalmas az ilyesféle balesetekre, mondta Miss Maple. Hát, nem tudom, mondta Cherry. Egy üveg akármi is oda keveredhetett tévedésből, egy ismerősöm egyszer egy adag tömény DDT-t tett a levesbe. Szörnyű betegek lettek mind. Baleset? Tűnődött Miss Maple. Igen. Természetesen ez tűnik a legjobb megoldásnak. Meg kell mondjam, Heather Badcock esetében nem tudom elhinni a szándékos gyilkosságot. Nem mondom, hogy lehetetlen, semmi sem lehetetlen, de nem úgy néz ki a dolog. Nem, azt hiszem az igazság másod rejtlik. A képeslapokat üzörgette, és egy újabbat tett a kezébe. Egy bizonyos történetet keres valakiről? Nem, felelte Miss Maple. Csak valami apróságot, ami segíthet. Újra a képeslapokba mélyedt, és Cherry felvitte a porszívóját az emeletre. Miss Maple arca kipirult az érdeklődéstől, és mivel már kissé süket volt, nem hallotta a lépéseket, amelyek A kerti intől közeledtek a szalon ablakához. Csak akkor pillantott fel, mikor enyhe árnyék vetődött a lapra. Dermot Craddock állt ott, és rámosolygott.
Látom a leckéjét csinálja, jegyezte meg.
Craddock felügyelő, mennyire örülök, és milyen kedves, hogy időt szakított rá, és eljött meglátogatni. Akar egy csésze kávét, vagy talán inkább egy pohárka serit?
Egy pohár seri remek lesz, mondta Dermot. Ne keljen fel, tette hozzá, majd befelé jövet szólok.
Körülment az oldalajtóhoz, és végül belépett Miss Marple szobájába.
Na, kérdezte, támad valami ötlete ettől a sok szeméttől?
Túlságosan is sok, felelte Miss Marple. Ritkán ütközöm meg, tudja, de ezzel megütközöm egy kicsit.
Mi? A filmsztárok magánéletén?
Ó, nem, mondta Miss Marple, nem azon. Az a lehető legtermészetesebbnek látszik az adott körülmények között, meg hát ott az a sok pénz, és ugye egy bizonyos gondolkodásmód. Ó, nem. Az egészen természetes. Arra gondolok, hogy írnak róla. Tudja, kicsit régi módi vagyok, és az az érzésem, hogy ezt igazán nem szabadna engedni.
Ez mind híranyag, mondta Dermot Craddock. És néha egészen komis dolgokat képesek leírni, elfogulatlan tényközlésnek álcázva.
Tudom, mondta Miss Marple. Néha komolyan mérgelődöm. Persze nyilván butaságnak tartja tőlem, hogy ilyeneket olvasok, de az ember annyira szeretne benne lenni a dolgokban, és persze, ahogy itt ülök a házban egész nap, igazán nem tudhatok annyit a dolgokról, amennyit szeretnék.
Én is épp ezt gondoltam, mondta Dermot Craddock, és azért jöttem, hogy elmeséljek egyet s mást.
De kedves fiam, ne haragudjon, nem lesz kifogása ellene a feletteseinek?
Nem tudom, mi kifogásuk lehetne, mondta Dermot. Tessék, folytatta. Itt egy lista. Azoknak az embereknek a névsora, akik ott voltak a lépcső tetején az alatt a rövid idő alatt, amíg Heather Badcock megérkezett és meghalt. Jó néhányat kiszűrtünk belőle, talán egy kicsi elhamarkodottan, bár nem hiszem. Kizártuk a polgármestert és a feleségét, valami Elderment, meg a feleségét és az idevalósiak nagy részét, de rajta hagytuk a férjét. Ha jól emlékszem, maga mindig nagyon gyanakodott a férjekre.
Gyakran ők a legkézenfekvő gyanúsítottak, mentegetőzött Miss Marple, és a kézenfekvő sokszor az igazi is.
A legnagyobb értékben egyetértek, mondta Craddock.
De melyik férjére céloz, kedves fiam?
Maga melyiket gondolja? Kérdezte Craddock. A pillantása Miss Marple-ra szegeződött.
Az visszanézett. Jason Rudd?
Kérdezte. Mondta Craddock. A maga esze ugyanúgy jár, mint az enyém. Nem hiszem, hogy Arthur Badcock volt, mert tudja, nem hiszem, hogy Heather Badcockot akarták meggyilkolni. Az a gyanúm, hogy Marilyn Gregg volt a kiszemelt áldozat.
Ezt szinte biztosra vehetjük, ugye?
Kérdezte Miss Marple. És így, folytatta Craddock, mivel ebben egyetértünk, bővül a kör. Az, hogy kik voltak ott aznap és mit láttak, vagy állítólag mit láttak és hol voltak, vagy állítólag hol voltak, mind csupa olyasmi, amit maga is megfigyelhetett volna, ha ott van. Így hát a feletteseim, ahogy maga nevezi őket, igazán nem emelhetne kifogást ellene, ha megbeszélve magával ezeket. Hát igaz?
Nagyon jól is mondja, kedves fiam, mondta Miss Marple.
Összefogalom, hogy mit hallottam, és aztán rátérünk a névsorra.
Röviden elmondta, amit tudott. Aztán elővette a listát.
Ezek közül valamelyik lesz a tettes, mondta. A keresztapám Sir Harry Clithering mesélte, hogy egyszer régen volt itt maguknak egy klubjuk. A kezesti klubnak hívták. Egymásnál vacsoráztak sorban minden kedden, és mindig mesélt valaki egy történetet. Egy megtörtént esetet, amely rejtélyesen végződött. Olyan rejtélyen végződött, amelynek a mesélő tudta a megoldását. És azt mesélte a keresztapám, minden egyes alkalommal maga fejtette meg a rejtét, mondta Craddock. Ezért gondoltam, hogy eljövök, hát ha nekem is segít rejtvényt fejteni ma délelőtt.
Azt hiszem, ez elég komolytalan felfogás, mondta szemrehányólag Miss Marple. De van valami, amit szeretnék megkérdezni.
Igen?
Mi van a gyerekekkel?
A gyerekekkel?
Csak egy van.
Egy értelmi folyadékos gyerek, egy amerikai intézetben. Rá gondol?
Nem,
mondta Miss Marple.
Nem erre.
Persze ez nagyon szomorú dolog. Az a fajta tragédia, ami csak úgy megtörténik, és senkit se lehet hibáztatni érte. Nem. Azokra a gyerekekre gondolok, akiket itt említett valamelyik cikk. Az újságokra koppintott maga előtt. A gyerekek, akiket Marina Gregg adoptált. Két fiú, azt hiszem, és egy lány. Az egyik esetben egy sokgyerekes anya, akinek nem volt pénze, hogy rendesen felnevelje a gyerekeit, írt neki, hogy nem vennie magához az egyiket. Borzasztóan sok hamis érzelgőséget hordtak össze róla. Az anya önzetlenségéről, meg hogy milyen csodálatos otthona, meg nevelése, meg jövője lesz a gyereknek. A másik kettőről nem sokat találtam. Az egyik azt hiszem valami külföldi menekült, és a másik egy amerikai gyerek. Marina Gregg különböző időben fogadta őket örökbe. Szeretném tudni, mi történt velük. Dermot Craddock kíváncsian nézte. Furcsa, hogy erre is gondolt, mondta. Magamnak is átfutott az agyamon, hogy vajon mi van azokkal a gyerekekkel, de hogy... De... hogy... hát hogy jön ez most ide? Hát, mondta Miss Marple, amennyire hallom és ki tudom deríteni, most nem érnek vele, ugye? Nyilván gondoskodtak róluk, mondta Craddock. Azt hiszem, az örökbefogadási törvény kötelez is erre. Valószínűleg évjáradékot kapnak. Szóval, amikor megunta őket, mondta Miss Marple, egy kis szünettel a megunta előtt, szélnek eresztette őket. Azok után, hogy fényűzésben és minden elképzelhető előnyt élvezve nevelkedtek. Így van? Feltehetőleg, válaszolta Craddock. Nem tudom pontosan. Továbbra is kíváncsian méregette Miss Marple-t. A gyerekek megsénylik az ilyesmit, tudja, bólogatott Miss Marple. Jobban, mint sem a környezetük valaha is gondolná. A fájdalmat, a visszautasítást, a valahova tartozás hiányát. Olyasmi ez, amit nem lehet csupán kedvező életkörülményekkel jóvá tenni. Nem pótolja az iskoláztatás, a kényelmes otthon, a biztos jövedelem, vagy a kezdőtőke valami szakmához. Ez olyasmi, ami mély sebet ejt.
Igen. De ezzel együtt nem túlságosan merész feltételezés, hogy egyáltalán mire gondol pontosan?
Nem jutottam ilyen messzire, felelte Miss Marple. Csak elgondolkoztam, hogy vajon hol vannak és milyen idősek lehetnek. Nyilván felnőttek már, gondolom, abból, amit itt olvastam.
Mégpenséggel utána nézhetek, mondta lassan, demokrádok.
Ó, semmiképpen sem akarok fáradtságot okozni, még azt sem állítom, hogy ez a kis ötletem egyáltalán ér valamit.
Ártani nem árthat, mondta Craddock. Ezt is ellenőrizzük, feljegyezte a teszába. És most akarja látni az én kis népsoromat?
Nem nagyon hiszem, hogy ebben hasznomat tudja venni. Tudja, én nem ismerem azokat az embereket.
Jó, majd közben szólok róluk egy-két szót, mondta Craddock. Akkor kezdjük. Jason Rudd, a férj. A férjek mindig gyanúsak. Mindenki azt mondja, hogy Jason Rudd imádja a feleségét. Ez már önmagában gyanús, nem gondolja?
Nem szükségképpen, feleltem is Marple méltósággal.
Nagyon igyekezett leplezni a tényt, hogy a felesége volt a merénylet célpontja. A leghalványabb célzást se tette a rendőrségnek erről a gyanújáról. Nem tudom, miért képzel bennünket olyan tökkelütöknek, hogy ez ne jusson magunktól is az eszünkbe. Az első perctől fogva számon tartottuk a lehetőségét. Minden esetre a meséje a következő. Attól félt, hogy ha a felesége fülébe jut a dolog, pánikba eshet.
Az a fajta nő, aki könnyen pánikba esik?
Igen. Neuraszténiás. Jeleneteket rendez, idegösszeomlásokat kap, felizgatja magát.
Az még nem jelenti feltétlenül a lelki erő hiányát, vetette ellen Miss Marple.
Másfelől viszont, folytatta Craddock, a felesége nagyon is tudja, hogy ő volt a merénylet célpontja, az is lehet, hogy esetleg azt is tudja, kitette.
Úgy érti, tudja, hogy kitette, csak nem akarja elárulni?
Na én csak azt mondom, fennáll a lehetőség, és ha így van, elég elgondolkoztató, hogy miért nem akarja.
Úgy néz ki, mintha az indíték, az egész dolog gyökere valami olyasmi lenne, amiről nem akarja, hogy a férje fülébe jusson. Ez mindenképpen érdekes gondolat, mondta Miss Marple.
Itt van még egy pár név. A titkárnő Ella Zielinski, rendkívül talpra esett és munkabíró fiatal nő.
És szerelmes a férjbe, ugye? Kérdezte Miss Marple.
Határozottan ez a véleményem. feleltek Redok. De maga miből gondolja?
Hát, olyan gyakran megesik, mondta Miss Marple. És így nyilván nem nagyon kedveli szegény Merlin a Gregget.
És ezáltal lehetséges indítéka van a gyilkosságra, mondta Craddock.
Rengeteg titkárnő is alkalmazott szerelmes a munkahadója férjébe, mondta Miss Marple, de nagyon-nagyon kevesen próbálják megmérkezni őket.
Hát, egy kivétel erősítheti a szabályt, mondta Craddock.
Aztán ott volt két helyi és egy londoni fotós és két újságíró. Egyik se látszik valószínűnek, de azért majd legyomozzuk őket. Ott volt az a nő, aki előzőleg Merlin a Gregg második vagy harmadik férjének a felesége volt. Nem volt ínyére, hogy Merlin a Gregg elcsábította a férjét, de ez 11 vagy 12 éves történet.
Nem valószínű, hogy azért látogatott ide éppen most, hogy megmérgezzen Marinát.
Aztán egy Aldwick Fenn nevű férfi, valamikor nagyon közeli barátja volt Merlin a Greggnek, évek óta nem találkoztak. Nem is tudta senki, hogy az országban van, és nagy meglepetés volt, hogy eljött az ünnepségre. Merlin nyilván meglepődött, amikor meglátta.
Feltehetőleg.
Meglepődött, és talán megrémült.
Lesújt az árdok, tűnődött Craddock.
Ez az.
Aztán úgy nyisgott az ifjú Hayley Preston, és tette a dolgát. Rengeteget beszélt, de határozottan nem hallott semmit, nem látott semmit, és nem tudott semmit. Szinte túlságosan is erősködik. Sehol semmi.
Nem valószínű, mondta Miss Marple. Csupa érdekes lehetőség, de mégis szeretnénk egy kicsit többet tudni azokról a gyerekekről.
Craddock elgondolkozva nézte. Ez szögetődött a fejébe, ugye? Kérdezte. Jól van, utána fogok nézni.
Tizenharmadik fejezet.
Ugye az kizárt, hogy a polgármester volt? Kérdezte Cornish felügyelő sóvárogva.
A névsor tartalmazó papírra koppantott a ceruzájával. Dermot Craddock elvigyorodott.
Na, szeretnéd, kérdezte.
De még mennyire, felelte Cornish.
Az a fennhiázó álszent Twain képmutató mindenkinek a begyében van. A rangját fitoktatja, olyan kenetteljes, hogy még... És közben ki se látszik a palamából évek óta.
És nem tudjátok rá bizonyítani?
Nem, felelte Cornish. Ahhoz túl dörzsölt. Mindig egy hajszányira a törvényen belül marad.
Hát, nagy a kis értés, megértem, mondta Craddock.
De attól tartok, le kell mondanod erről a szép kilátásról, Frank.
Persze, persze, mondta Cornish.
Lehetséges, de teljesen valószínűt lejelölt.
Ki van még? A két férfi újra népsorba mélyedt, még 8 név volt rajta.
Azt hiszem, abban egyetértünk, mondta Craddock, hogy senki sem hiányzik innen.
Enyhe kérdés volt a hangjában. Cornish válaszolt.
Azt hiszem, ez az összes. Mrs. Bantry után érkezett a lelkész, és utána Batcockék. 8 ember tartózkodott akkor a lépcsőn.
A polgármester és a felesége, Joshua Grice, feleségestül az alsó tanyáról, Donald McNeil, a Match Manhemi Herald és Argus-tól. Aldwick Fenn, USA, Miss Lola Brewster, USA. Filmszínésznő.
Ez van.
Jelenkívül ott van még az a művészkedő fotós Londonból, akinek a gépe a lépcső szögletében állt. Ahogy mondod, Marinának azt a bizonyos megkövült tekintetét, amit Mrs. Bantry látni vélt, az okozta, hogy meglátott valakit a lépcsőn, ebből a társaságból kell választanod. A polgármester sajnos ugrik. Grice-ék. Úgy szintén szerintem életükben nem tették ki a lábukat Sam Marimitből. Marad 4. A helyi újságíró valószínűtlen, a fotós lány már fél órája ott volt, akkor miért reagálna rá Marina ilyen későn? Mi marad?
Bajos idegenek Amerikából, mondta Craddock kis mosollyal.
Nem én mondtam.
Elég ők a legjobb gyanúsítottjaink, az igaz, mondta Craddock.
Váratlanul bukkantak fel. Aldwick Fenn Marina régi szeretője, akit nem látott évek óta.
Lola Brewster, Merlin a Gregg harmadik férjének az előző felesége.
És azért váltak el, hogy a férfi elvehesse Marinát.
Ha értesüléseim nem csalnak, nem volt valami békés válóper.
Én őt tenném meg első számú gyanúsítottnak, mondta Cornish.
Tényleg, Frank? vagy 15 év múltában, miközben maga is kétszer újra házasodott?
Korn is azt felelte, hogy a nőknél sohasem lehet tudni. Termont ezt el is fogadta, mint általános igazságot, de megjegyezte, hogy ő enyhén szólva különösnek találná.
De abban egyetértesz, hogy köztük kell lennie az emberünknek?
Feltehetőleg. De nem nagyon tetszik az egész.
Mi van a bérelt személyzettel, akik az italokat szolgálták fel?
Leszámítva a megkövült tekintetet, ami a könyökünkön jön már ki, hát általában ellenőriztük őket. Egy helyi vendéglátócég kapta megbízást Makid Basingben, mármint az ünnepségre. Magában a házban az inas Giuseppe volt szolgálatban, és két idevalósi lány a filmgyári büféből. Nincs vészesen sok eszük, de ártalmatlanok.
Visszadobod a labdát, mi? Megyek és beszélek azzal a riporterrel. Talán látott valamit, ami segít. Aztán Londonban. Szóval Arvig Fenn, Lola Brewster és a fényképészlány, hogy is hívják? Margot Bass. Igen. Ő is láthatott valamit.
Korn is bólintott.
Én Lola Brewsterrel teszek, mondtam.
Craddock arcát fürkésztem.
Úgy látom, bár nem lelkesedsz annyira, értem.
Arra gondolok, milyen nehéz lehetett, mondta lassan Craddock.
Micsoda?
Mérget tennie Marina poharába úgy, hogy senki ne vegye észre.
De hát ez mindenkire áll, nem igaz? Tisztára őrült vállalkozás.
Aláírom, hogy őrült, de olyas valakitől, mint Lola Brewster, nagyobb őrültség, mint mástól.
Miért?
Mert nem akármilyen vendég volt, híres színésznő, akinek neve van.
Nyilván mindenki őt bámulta.
Ez igaz, ismerte el Korn is. A helybeliek nyilván egymást bögdösték és összesúgtak a háta mögött, és miután Marina Craig és Jason Rudd üdvözölték, valószínűleg a titkárok vették kezelésben.
Nem mehetett volna könnyen, Frank.
Bármilyen fürge is az ember, nem lehet biztos benne, hogy nem látja-e meg valaki.
Ez itt a bökkenő, méghozzá nem is kicsi.
De nem gondolod, hogy ez a bökkenő mindenkire érvényes?
Nem, felelte Craddock.
Nem.
Egyáltalán. Vegyük például Giuseppét, az inas.
Az italokkal és a poharakkal matat egész idő alatt. Tölti és kínálja őket. Könnyű szerepbe letehet egy-két tablett a kalmót az egyik pohárba.
Giuseppe?
Tűnőr Frank Korn is.
Gondolod, hogy ő volt?
Semmi okom azt inni, feleltek Craddock, de még találhatunk rá okot.
Már úgy értem, valami szép, alapos kis indítékot.
Igen. Ő megtehette. Vagy valaki az alkalmi személyzetből.
Sajnos ők nem voltak a helyszínen.
Milyen kár.
Elképzelhető, hogy valaki szándékosan azért vállalt munkát a cégnél, hogy ide kerüljön.
Gondolod, hogy ennyire előre megfontolt szándékkal történt volna?
Semmit sem tudunk még az egészről. Sóhajtott Craddock elcsigázva. Az égvilágon semmit. És nem is fogunk, amíg ki nem szedjük mennek regből, vagy a férjéből, amit tudnak. Kell, hogy tudjanak, vagy legalább gyanítsanak valamit, csak nem árulják el. És egyelőre nem tudjuk.
Miért nem?
Sehol se vagyunk.
Elhallgatott, aztán folytatta.
Leszámítva a megkövült tekintetet, ami egyszerű véletlen is lehetett. Mások is vannak, akik elég könnyen megtehetnék. Például a titkárnő. Ella Zielinski. Ő is kezelte a poharakat. Ő is kínált. Őt valószínűleg senki sem nézegette különös érdeklődéssel. Ugyanez érvényes arra a Langalita fiatal emberre, elfelejtettem a nevét.
Haley Preston,
úgy van. Bármelyiküknek ezer alkalma lehetett, sőt, ha valamelyikük el akarta intézni Marina Craigot, nekik sokkal biztonságosabb volt erre a célra egy nyilvános alkalom.
És még?
Hát,
mindig ott van a férj, mondta Craddock.
Szóval megint vissza a férjekhez. Húzta mosolyra a száját Korn is. Azt hittük, hogy ez a szegény ördög Babcock volt, mielőtt ráébredtünk volna, hogy Marina Craigot szánták áldozatnak. Erre most Jason Rudd-ra terelődik a gyanunk.
Bár meg kell mondjam, eléggé odaadó férjének látszik.
Olyan hírben áll, mondta Craddock, de sosem lehet tudni.
meg akarna szabadulni a feleségétől, nem volna egyszerűbb elválni. Minden esetre sokkal szokványosabb lenne, helyesen Dermot. De sok csinja binja lehet ennek az ügynek, amit még nem ismerünk. Megcsörrent a telefon. Korn is vette fel a kagylót. Esély? Igen? Kapcsolja, igen, itt van. Egy percig hallgatott, aztán a kagylóra tapasztotta a tenyerét, és Dermotra nézett. Miss Marilyn, Greg, szólt. Sokkal jobban érzi magát, hajlandó válaszolni a kérdésekre. Jó lesz sietnem, mondta Dermot Craddock, mielőtt meggondolja magát. Washington Hallban Ellis Jelinski fogadta Dermot Craddockot. Mint mindig most is szerény és ügybuzgó volt. Miss Greg már várja önt, Mr. Craddock, mondta. Dermot néni érdeklődéssel néztem. Elejétől fogva érdekelte Ellis Jelinski személye. Magában azt mondta, életemben nem látta még ilyen farcot. A legnagyobb készséggel válaszolt minden kérdésre. A legcsekélyebb jel sem utalt rá, hogy valamit elhallgatna, de hogy igazából mit gondolt, érzett vagy akár tudott az ügyről, Dermotnak fogalma sem volt. A ragyogó ügybuzgóságának páncélján nem nyílt a legparányibb rés sem. Lehet, hogy többet tud, mint ahogy állítja. Lehet, hogy igencsak sokat tud. Dermot egyetlen dologban volt biztos. És el kellett ismernie, semmiféle magyarázatot nem tud adni, miért ilyen biztos benne, hogy a nő szerelmes Jason Rádban. Ahogy magában elkönyvelte, ez a titkárnőknél foglalkozási ártalom. Feltehetőleg nincs jelentősége, de maga a tény legalábbis utalt egy lehetséges indítékra. És Dermot biztos volt, egészen biztos volt benne, hogy a nő titkol valamit. Talán szerelmet, talán gyűlöletet, talán egész egyszerűen bűntudatot. Lehet, hogy csak jött az alkalommal azon a délutánon, vagy lehet, hogy szándékosan kitervelte a tettét. Dermot könnyűszerre maga elé tudta képzelni őt a gyilkos szerepében, már ami a végrehajtást illeti. A fürge, de korán sem kapkodó mozdulatokat, ahogy sürök forog, ellátja a vendégeket, italt kínál egyik másiknak el,